a lehető legjobb időszakot éljük, ami a párkeresést és annak lehetőségeit illeti, hiszen rengeteg minden áll a rendelkezésünkre. Mégis azt látjuk, hogy nagyon nehéz megtalálni a nagyőt vagy az igazit. Egyáltalán van ilyen?
Popper Pétert idézném, mint oly gyakran, aki ezt kérdezték tőle, amit te kérdezel, és azt mondta, hogy igazi nincs. Ha az ember szerencsés, akkor az életében van 2-3-4 olyan találkozás, amiből közös munkával, nagy odafigyeléssel igazit lehet csinálni. Tehát a sors által elrendelt igazi, akivel találkozom, és aztán kézenfogva elmegyünk a naplementébe, és soha többet semmi konfliktus nem történik, szerintem olyan nincs. Vannak olyan fontos találkozások, amit ha észreveszünk, hogy ez az, odafigyelünk rá, és mindent megteszünk azért, hogy ez működőképes legyen közösen, mert ugye az kevés, ha csak az egyik teszi, akkor abból lehet igazi. Csak ez egy napi munka egy párkapcsolatban.
És ezt a munkát spóroljuk meg, és gondolom mutogatunk a másikra, hogy ő volt a hibás, amiért nem működött.
Hát ilyen is van, olyan is van, mindenféle van, tehát azért én megtanultam azt, hogy nem lehet általánosítani. Tehát mindenfélék vagyunk, mindenféle módon reagálunk, az egyik kapcsolattal ez történik, a másikkal az történik, szóval, hogy nincsenek ilyen kőbevéshető, mindenkire vonatkozó igazságok.
És mi minden változott az elmúlt évtizedekben a párkeresésben? Tehát mi az, ami ennyire megnehezíti például az elköteleződést?
Nagyon sok minden. Nagyon sok minden. Az én irodám idén 30 éves. És amikor én elkezdtem, még nem volt internet, és állítom, hogy könnyebb volt társat találni, mint ma. Tehát mára az emberek, szóval sok oka van. Az egyik, hogy az emberek iszonyatosan rossz lelki állapotban vannak. Roppant túlterheltek, türelmetlenek, bizalmatlanok, be vannak szorulva a saját életükben, nagyon nehezen nyitnak, nagyon kőbevésett elképzeléseik vannak a másikról. Ha a másik nem olyan, akkor köszönöm, nem kérem, és minden ilyen instant, tudod, hogy három az egyben, tehát hogy jöjjön valaki, és akkor abban legyen meg minden, és engem megfogadjon el úgy, amilyen én vagyok, mert én ilyen vagyok, pont. Szóval ez így nem megy. A másik, ami szerintem, és ezért meg fognak kövezni, de akkor is ezt gondolom, nagyon rosszat tett a párkapcsolatoknak, az a feminizmus. Nagyon a szőnyeg szélére állítottuk a férfiakat, nagyon meggyőztük őket arról, hogy mindent tudunk, amit ők. Mert ugye amíg arról volt szó, hogy mi is szavazhassunk, dolgozhassunk, tanulhassunk, ugyanannyi fizetést kapjunk, ugyanannyi munkáért, addig oké. De mondjuk, amikor milyen példát mondjak, hogy ne bántsak meg senkit, tehát, hogy mondjuk nézem a női súlyemelés döntőjét az olimpián, hát akkor azért eléggé restelkedem, mint nő. Szóval, hogy valahogy ez az inga, tudod, hogy túlságosan a másik oldalra fordult ez az inga, és nyertünk egy csomó mindent ezzel a feminizmussal, de el is vesztettünk egy csomó mindent.
Igen, és valahogy azt látom, hogy amikor kimondjuk a nagyon boldogító igent, és benne van az a lehetőség, hogy azért nem kell örökre szóljon, tehát olyan könnyedén utasítjuk el a másikat, és könnyedén lépünk ki ezekből a kapcsolatokból. Vajon miért? Mert ez az önmegvalósítás ennyire tud vezetni bennünket?
Ezzel kell szembenézni, hogy a fogyasztói társadalomnak az egyedülálló ember a jó. Ugye, mert ezt kutatások kimutatták, hogy az egyedülálló ember lényegesen többet költ, mint az, aki párkapcsolatban él. Arról már nem is beszélve, ugye, hogy én ülök otthon a tévémmel, meg a villanyszámlámmal, Józsi ül otthon a tévéjével, meg a villanyszámlájával, az összeköltözünk, az egy tévé, meg egy villanyszámla. Szóval, hogy ebben nincs vita, hogy a fogyasztói társadalom formálisan és informálisan azt akarja, hogy minél több ember legyen egyedül, és ez sikerül is neki, mert hogy ez az egész üzenet, a valósítsd meg önmagad, a lép ki a komfortzónádból, az én idő, a mit tudom én, ami természetesen nagyon jó, de mégiscsak arról szól, hogy én. és semmi nem szól arról, hogy mi, tehát hogy az embereket nem szocializálják ma, ahogy régen ugye az anyák vagy a szülők arra nevelték a gyereküket, a lányokat is, meg a fiúkat is, hogy a család, meg a párkapcsolat, meg a hogyan építsd, hogyan csináld, keresd, találd meg a társad, stb. Ez ma nincs, ma a valósítsd meg önmagad van, és az borzasztóan ellene megy ennek a dolognak.
Lám, ideológiák, politika, gondolok ugye itt most, ahogy mondtad, a fogyasztói társadalom, feminizmus, mindenféle befolyással van a párkapcsolatainkra, de van, ami jó irányba változott, ami jobb, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt?
Nem. Ne haragudj, de ezt kell mondanom, hogy nem. Illetve az talán lehet, vagy azoknak esélyesebb a dolga, akik nem sodródnak az árral. Ma sajnos a társkeresést úgy kell kezelni, mint egy projektet. Tehát, hogy el kell dönteni, mennyi időt, pénzt, energiát szánok rá, és csinálni kell, mert ugye ebben a rohanó világban egyszerűen mindentől függetlenül, tehát az ideológiától, a társadalmi elvárás, stb. Függetlenül nincsen lehetőségünk az ismerkedésre. Ma már nincsenek házi bulik, vagy csak a nagyon-nagyon fiataloknak. Megszűnt az a fajta, vagy nagyon-nagyon lecsökkent az a fajta szociális élet, ami alkalmas tesz minket új kapcsolatok létrehozásában, és ezért, mikor azt szokták nekem mondani, hogy hát ha a sors úgy akarja, akkor majd találkozom én a párommal, és akkor szoktam kérdezni, hogy azt tessék mondani, kicsoda az a sors. Egyrészt kicsoda, másrészt miért lennél te neki annyira fontos, hogy elintézze a te életedet. Tehát, hogy a rossz hír az, hogy az embernek magának kell a saját sorsára figyelemmel kell lenni, és hogy be kell látni, hogy ez egy új világ, ez nem a párkapcsolatot, nem a közös magánéletet támogatja, sokkal inkább az egyedülit, és hogyha valaki ezt nem akarja, akkor vegye a kezébe a sorsát, és induljon el, mert a véletlenben lehet bízni, csak a véletlent azért hívják véletlennek, mert ritkán fordul elő.
Bizony. Most egy nagyon csúnya példával jövök. Tehát, hogyha a társkeresés mondjuk egyfajta állásinterjú lenne, mert hát azoknak is számítanak az első randik, akkor melyek azok a kérdések, amelyeket tisztázni kell, hogy mondjuk jó alapokon legyen ez a kapcsolat? Vagy vannak-e ilyen kérdések?
Hát én szerintem ez a legszörnyűbb dolog, amikor ugye eleve összegyűlik két ember egy kávé fölött vadidegenek egymásnak, hogy eldöntsék, hogy kellenek-e egymásnak avagy sem. Ugye ez nem egy normális élethelyzet. Következésképpen nem is lehet benne normálisan viselkedni. És minél jobban tetszik, vagy minél szimpatikusabb az a másik, annál hülyében fogok viselkedni, mert gyorsan elkezdek gondolkozni azon, hogy most a jobb profilom a jobb és arra forduljak, vagy a bal és arra, és vajon mit szerethet, hogyha én kicsit csendesebb vagyok, vagy kicsit csertesebb vagyok, és itt már elmegy az egész dolog. Mindig azt szoktam mondani, hogy a második randi az első randi, és nem kell, tehát hogy nem úgy, pontosan erről van szó, hogy nem úgy kell viselkedni, mint egy állásinterjún. Egyszerűen az embernek azt az érzést kell figyelnie, hogy jól érzi-e magát avval a másikkal, tehát hogy jó-e a másiknak a közelében lenni, az életterében. Úgy is kialakulnak a dolgok, szóval, hogy ami nagyon fontos, hogy nem azt kell tudni, hogy én kit keresek, hanem azt kell tudni, hogy kit nem. És utána meg, ami nagyon nehezen megy persze, hogy utána egyszerűen csak lazának és nyitottnak kell lenni, és hagyni, hogy úgyis minden a tudattalanunkba dől el, és úgyis ott döntünk. De hogy legalább azt ne befolyásoljuk, tehát hogy hagyni kell, hogy a másik hasson rám, csak az legyen a cél, hogy jól érezzük magunkat, aztán majd kialakulnak a dolgok.
És nem lehet megspórolni a találkozást, ugye? Tehát az online platformokon
hát
keresztül évekig fent lehet tartani egy kapcsolatot anélkül, hogy találkoztunk volna a másikkal.
Kérdezem én, hogy mi értelme van. Tehát, hogy a másik nagy probléma ugye ez az online kapcsolattartás, magyarul ezek a csetelések, mert abban az a legnagyobb gond, és én azért óvom a társkeresőket attól, hogy hosszan levelezzenek, vagy online tartsanak kapcsolatot. Mert hogy az írott szóban nincs intonáció. Tehát én írok valamit a másiknak, és nevetek magamban, hogy ez milyen jó poén. A másik elolvassa, és megsértődik, mert ő mást hall. Mert egy mondatot el lehet mondani 80 ezer féleképpen. És az, hogy a másik milyen hangsúllyal írta, azt én nem tudhatom, de ösztönből én azt az értelmet tulajdonítom neki, amit én belehallok. De az egyáltalán nem biztos, hogy a másiknak az volt a szándéka. Szóval rengeteg kapcsolatkezdemény úszik el ezen, hogy félre kommunikálnak. Írásban a legkönnyebb félre kommunikálni.
Fel vagyunk nőve a társkereséshez, hát nyilván nagyon belelátsz te ebbe, de bevállaljuk, hogy mondjuk segítséget kérünk a társkereséshez?
Az én irodámban, akik vannak, azok feltétlenül bevállalják. Mikor kérdezik tőlem, hogy honnan tudják, hogy szükségük van-e segítségre, vagy sincs, az egy nagyon egyszerű matek. Tehát, hogyha végig gondolja az elmúlt egy évét valaki, és konkrétan megszámolja, hogy hány potenciális lehetőséggel találkozott az alatt, az egy év alatt. És hogyha ez a szám 10 alatt van, ugye, egy év alatt, ami azért nem sok, sőt, akkor azért valami segítséget kell igénybe venni, és ez nem is segítség. Én látom, hogy a fiatalok, tehát akik már ebben a fogyasztói társadalomban szocializálódtak, azok úgy gondolják, hogy ez olyan, mint a pizzafutár. Éhes vagyok, akkor rendelek kaját, ha nincs társam, akkor elmegyek online, vagy offline, vagy tök mindegy, de valamit csinálok. Az idősebbek meg azt mondják, hogy júj, hát azért nem. De aztán persze természetesen nagyon sokan vannak, akik meglátják, hogy ez nem azt jelenti, hogy ők nem elég ilyenek, vagy olyanok, nem elég szépek, vagy nem, hogy nem az ő hibájuk, hanem megváltozott egyszerűen a világ, és valaki vagy megy a változásokkal, vagy hát akkor, ha sodródik az árral, akkor meg lehet baromi nagy szerencséje, hurrá, de ha meg nem, akkor meg hát valamit tenni kéne.
És ilyenkor az ünnepek közelettével, illetve hát az ünnepek alatt azt hiszem a magánynak a terhe még jobban ránk nehezedik, hogy olyan jó lenne találni valakit. Tudunk valami biztatót mondani hallgatóinknak, akik pont ezzel küzdködnek?
Én egyrészt azt gondolom, hogy a magánynak meg a társtalanságnak semmi köze egymáshoz. Uh-huh. Hát mert hogy a társtalanság az egy státusz, hogy mondjam, az egy életmód, egy életforma, a magány az meg egy lelki állapot.
Igen.
És párkapcsolatban is lehet magányosnak lenni, és nem szükségszerű, hogy az ember magányosnak érezze magát attól, hogy nincs effektíve társa.
Igen, megvan a társas, ugye? Magány, igen, amit mondasz te is.
Hát
valóban?
Amit az előbb mondta, igen. Tehát, hogy a magányérzés az egy teljesen más dolog. Nyilvánvaló, hogy mindenki, aki egyedül van, azért vélhetően családja van, meg vannak körülötte emberek, tehát hogy nem kell az egyed, nyilván nem jó, meg senki nem erre vágyik, de hogy arra kell gondolni, hogy nem egy katasztrófa, hogy most ebben az évben egyedül társ nélkül töltöm a karácsonyt. Az embernek vannak szerettei, van családja, barátai, mit tudom én, ha meg semmi nincs, akkor meg el lehet menni önkénteskedni, és fel lehet keresni tényleg nagyon magányos idős embereket, és szóval, hogy sok minden megoldás van. Egy biztos, hogy az a nagyon fontos, hogy az ember ne érje meg tragédiaként, meg katasztrófaként, mert nem ez a legnagyobb baj a világban, hogyha egy karácsonyt valaki pár nélkül tölt.
Igen, mert lehet úgy is, hogy nem vagyunk elég bátrak kilépni egy kapcsolatból. Ez is nagyon érdekes, hogy vajon miért vonzuk be ugyanazokat az embereket a mi életünkbe, gondolok itt embertípusokra, akikkel mi valahogy nem találunk, nem vagyunk összhangban, bátjuk egymást, sebezzük egymást, és mindig belelépünk ugyanabba a gödörbe. Ennek is van egy pszichológiája, gondolom.
Hát nyilván van, de ez egy őrületesen bonyolult, meg nagyon sok komponensből álló dolog, tehát hogy ezt így két perc alatt vagy egy mondatban válaszolni, én nem tudok erre. Azt mindig azt szoktam kérdezni a hozzám fordulóktól, hogy lát-e valami sormintát a kapcsolataiban. Tehát, hogy van-e valami visszatérő elem, valami, ami mindig úgy történik, mert akkor ott el kell gondolkozni, hogy ott kéne kapirgálni valahol a probléma környékén, hogy miért van egyedül. Hogyha mindig más történik, tehát, hogy hol őt hagyják el, hol ő hagyja el, hol ezért, hol azért, hol azért, akkor az oké. De hogyha mindig ugyanaz van, akkor nyilvánvaló, hogy ott lehet az ő életében, személyiségében, traumájában, mit tudom én, valami, ami ezt a visszatérő motívumot generálja.
Köszönöm szépen, hogy felhívtad erre is a figyelmet, és egyáltalán az időtet a beszélgetésre.
Én köszönöm szépen a lehetőséget. Boldog karácsonyt kívánok minden hallgatónak, neked, az egész tárnak is.